Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva van Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, az első levél 6. fejezetében, a 6. fejezetnek a 13. versétől a 16. versig terjedő szakaszában. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből, a megnevezett szakaszból, a 6. fejezet 11-től 16-ig terjedő verseiből eképpen szólít meg bennünket Istenünk igéje. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül, a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a mai napon. Rendeltél időt, vasárnapot, amelyen a legfontosabb dologra emlékezhetünk, a te feltámadásodra. Úrunk, Istenünk, olyan jó lenne újra feltámadni. Abban az értelemben feltámadni, hogy haló porainkból megelevenítetnénk. Olyan jó lenne újra kősziklára állni, és ez a kőszikla te lehetnél. Úrunk, Istenünk, kérünk, hogy segíts nekünk ezen a mai napon is. Tudjunk a te színed előtt megállni. Tudjunk valóságban látni téged. Mert fontos, hogy mindenek előtt téged lássunk. Hogy aztán pontosan abban a formában, abban az összefüggésben lássuk a világot magunk körül, amilyennek te akarod, mert te teremtetted, tiéd, mi tőled kaptuk erre az időre, amire itt vagyunk a Földön, hogy aztán majd visszaadjuk neked, és te pedig örökké valósággal ajándékozzál meg bennünket. Kegyelemből. Nem a mi igazságunk által, hanem a te igazságod által. Urunk, kérünk, tisztítsd meg szívünket, elménket, gondolatainkat. Hadd legyen tiéd minden hatalom, tiéd minden szó itt, ezen az Isten tiszteleten. Hogy tőled tanuljunk, vegyük az útmutatást a mai napra, és az elkövetkező időre, hogy a te nevedben járjunk, és veled örök életre jussunk. Amen. Isten igéje Ézsaiás könyvéből szólít meg bennünket, Ézsaiás próféta könyvének 32. fejezetéből a 15., 16., 17. és 18. versekből. Ézsaiás próféta könyvének megnevezett szakaszából így szólít meg bennünket, Istenünk. Végül kiárad ránk a lélek a magasságból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erődnek látszik. A pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyen, gondtalan nyugalomban. Amen. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyen, gondtalan nyugalomban. Hát, kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy minden választási ígéretnél szebben hangzik Ézsaiás prófétának Istentől ihletett szava hozzánk. Tudjuk, Isten népe mi vagyunk, választott nép, Krisztusban önmagának kiválasztott, elhívott, megszentelt népe vagyunk, mi reformátusok is, bármennyire is hihetetlennek hangzik, de ez így van. És az Isten népének azt ígéri Ézsaiás, hogy békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyen, gondtalan nyugalomban. Hát ezt nagyon nehéz elhinni. Nekem különösen nehéz elhinni, bár biztos vagyok benne, hogy mindannyian figyeljük a híradásokat, amik a körülöttünk lévő világról szólnak, és tényleg nem szeretek semmiféle hírt visszamondani, meg nincs is annak helye, hogy szószékről újra hallgassuk azt, hogy mit mond a televízió, mit mondanak a hírekben, a híradóban és más hírforrásokban, de azt ugye aktualizálhatjuk, hogy Ukrajnában komoly válság van, és Ukrajna szomszédunk, és hát a biztonságunkért aggódunk. Aggódik ezért sok testvérünk is. Nemrég voltam otthon, hazamentem Viskre csak egy fél napra, hogy beszélgessek az ottaniakkal egy kicsit, és hát furcsa volt, mert ugye azt mondták, hogy minden rendben van, nincsen semmi különösebb történés, de azért a helyzet, a stressz az érződik a mindennapok hangulatában. Megkapták a behívójukat, a 40 és 50, tehát a 30-as évek fölöttiek egészen 50 éves korig le kellett jelentkezniük, hogy hol vannak, éppen mit csinálnak, akiket elértek, és a fiatalok is várják az esetleges mozgósítást, jelen pillanatban még ez nem történt meg, de a bekérők, az információ bekérők, azok már kimentek a különböző, mi úgy mondjuk, hogy vojenkomátokra, ezt nem ismeritek ezt a szót, ezek a területileg illetékes katonai központok, amik nyilvántartásokat vezetnek arról, hogy a területen kik a katona köteles fiatalok, illetve kik szereltek már le. Tehát a katonai központokba bementek az információ kikérők, tehát nagyjából felmérte az ukrán hadsereg vezetés, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik esetleges behívásokra. Ezt a híradó nem minden esetben mondja, ezt ott elmondták az otthoniak, és határok egyelőre nyitva vannak, ugyanolyan körülmények között lehet menni ki és jönni vissza, csak az azoknak mondom, akik tervezik vagy gondolják. Bár sok kirándulást lemondtak, tudom, erre a helyzetre hivatkozva a sírhadas kórus sem érkezik hozzánk ebben az évben. Ők is nagyobb részét a kárpátaljai helyszíneken próbálták megvalósítani a koncertjüknek, de nem merik. Több szervezet is a kirándulását, akik oda tervezték volna Kárpátaljára, lemondták. És okkal és joggal, mert komoly feszültség van a szomszédunkban, és ez kihat a mindennapjainkra is. Nem veszük észre, nem tudjuk, hiszen egyébként is van elég stressz az életünkben. Itt vannak mindjárt a parlamenti választások, aztán még rendkívül sok más dolgot is felsorolhatna mindenki. És amikor erre gondolok, akkor Isten igéjére pillantok, ami hétközben szólított meg, Ézsaiás 32:18, békés hajlékba lakik majd népem, biztonságos lakóhelyen, gondtalan nyugalomban. Mi ez? Ez egy ígéret. Egy ígéret, ami mindannyiunknak szól. Valójában, ha belegondolunk az életünk történéseibe, akkor mik alapján rendeztük mindennapjainkat? Mi volt az, ami alapján beterveztük azt, hogy most mit fogok csinálni, holnap mit teszek majd, az elkövetkező héten, az évek következő évtizedeiben mit fogok majd tenni? Mi volt az, ami miatt az életünket berendeztük? Hát nem valami cél. Valaminek a megvalósulása, vagy a megvalósulásnak az ígérete. Nem e szerint próbáltuk rendezni munkahelyünket, nem e szerint terveztük családunkat? E szerint iskoláztuk gyermekeinket, e szerint figyeltünk oda tanulmányaikra, e szerint próbáltuk rendezni azt, hogy hogyan tovább, főiskola vagy munkahely, hogy van egy jövőbeli képünk az életünkről, ami ugye boldog, nyugodt, biztonságos, mert volt elképzelésünk is, valahonnan biztosra vettük valamennyire, hogy ez majd megvalósul. Honnan vettük az ígéreteinket? Honnan kaptuk a pecsétet arra, hogy amit gondolunk, hogy amit tervezünk, az megvalósul? Sokféle tervezés történhet az ember életében. Vannak erre kitalált metódusok, vannak erre pszichológusok által, vagy tudósok által tervezett dolgok. Itt van például rögtön az, hogy a mostani kormány az úgy építi fel az emberek életét, hogy tervezhető legyen. Ugye? Minden vonatkozásban ezt a pedagógusok életében is látjuk, portfóliót kell készíteni, ezt most szitokszóként hallgatja minden pedagógus itt, aki itt van, gondolom, mert könyökükön jön ki a portfólió készítés. De valahol tényleg úgy van, hogy egy tervezhető jövőt képzelnek el vezetőink számunkra, amiben nagyjából meg lehet határozni, hogy hová jut az ember egy bizonyos idő után. Tehát életpálya modell. Ezt minden vonatkozásban, nem csak a pedagógusok, elsősorban közalkalmazottak vagy közférában dolgozók, látják orvosok, vagy más közalkalmazotti, vagy közösségért dolgozó emberek, de ugyanez működik nagyvállalatoknál is, cégeknél is, tehát ott is valahol meg kell járni a szamárlétrát, azt mondják, és ez betervezhető. Tehát valahol lehet előrelépésre számítani. Attól a cégtől, ahol nem tud valaki előrelépésre számítani, attól elmegy, hogyha úgy tervez, hogy valahová előrelépésének érdekében mennie kell. Vagy éppen azt rendezi, hogy hogyan tud nyugdíjba menni, nyilván ez a nyugdíj közeliekre nem vonatkozik, de azt is tervezni kell, hogy hogyan megy az ember nyugdíjba, és akkor riasztó a statisztika, meg riasztó a kép, hogy igazából nincs miből fedezni az államnak a magyarországi nyugdíjasok nyugdíjai. Tehát nincsen nyugdíjtartalék. Csak van egy államháztartás, aminek vannak hiányai, és azt valahol megpróbálják úgy beállítani, hogy mégis legyen. De tőke nincsen. És ez eléggé riasztó, és érdekes, mégis tervezünk. Mégis beállítjuk magunkat. Miért? Mert reménységünk van. Érdekes, nem? A nehéz körülmények ellenére is működik a gazdaság. Pedig pillanatok kérdése, vagy egy rossz döntés kérdése, hogy elzárják a gázcsapot Ukrajnában, és attól kezdve van X hónapunk, amire elég a gáztartalékunk, és aztán, de mégis tervezünk. Valahol működik a gazdaság, nem esett akkor át a pénz, mert van reménységünk. Reménykedünk. Nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában a szomszédunkkal, én ismerem, állampolgára voltam egy jó ideig. Tudom, hogy Ukrajna valójában nincs. Tehát tényleg nincs. Egy fiatal nemzet, 25 éves körülbelül, furcsa is volt számunkra, amikor még akkor, még mi én benne éltem, hogy lett Litván észt mellett Ukrajna is, mert az országnak egy jó része nem is ukrán. Ugye a komoly hagyományokkal rendelkező Krím, Tatár, illetve a keletebbre lévő Donyecki térség, ami orosz. És Kijevnek a fele is orosz. Érdekes, oroszul beszélnek. Az oroszok az ukránokat kisorosznak hívják. Fura, fiatal nemzet. Most egy fiatal nemzetnek, úgy mint egy gyermeknek, magyarázd meg, hogy mit nem szabad. Magyarázd meg egy 4 évesnek, egy 5 évesnek, hogy ezt nem szabad. Hogy ezt nem így kell. Nem fogod tudni. Dinamit rudakon ülünk, keleti szomszédunk vonatkozásában. Az Európai Uniónak, hogyha már belemegyünk egy picit a látásba, szükséges egy pufferzóna, ezért viseli el Lengyelországot is, bár aggódik a lengyel kicsit tradicionális gondolkodástól. Nehéz ellensúlyozni Németország, Franciaország súlyával szemben Lengyelországot, de kell az orosz miatt, mert az orosz meg kiszámíthatatlan. Olyan, mint egy nagy medve. Most is 25 év kellett, hogy felpiszkálja Ukrajna a krími válságra. De ha beindul, akkor Vorosirov marsal csizmáit koptathatja, csizmáit koptathatják Cegléd valamelyik nagypolgári lakását. Mert ilyen is volt. Vigyázni kell. Neki érdeke Ukrajna egésze, hogy puffer legyen Oroszországnak. Magyarországban már nem gondolkozik a nyugat teljes épségében. Neki nem kell egy erős Kárpát-medencei állam. Itt már Kisantantban gondolkodunk, és ezt mindenki jó, ha tudja. Szlovákia, Románia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, így fogunk élni. A nyugat így szeretné. Mert ugye felmerült, hogy Kárpátalja Magyarország lesz, Zsilinovszkij. Hallgattam én a kárpátaljai származású. És azt gondoljátok, hogy valamennyire megváltoztatta az érzéseimet? Nem. Mert tudom, hogy ezek csak szavak, emberi szavak, és nem változtatnak azon, ahogy élek, és abban, amiben élek, lényegeset. Mert én is tervezem az életemet, és minden keresztény tervezi az életét, de nem a körülmények szerint. Amikor azt mondja Ézsaiás, hogy békés hajlékban lakik majd népen, biztonságos lakóhelyen, gondatlan nyugalomban, akkor érdekes módon nem azt mondja, hogy ez most már a Kánaán. Hogyha visszamegyünk 2 verset, akkor azt olvassuk, hogy a pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. Tehát a nép elképzelhető, hogy pusztában él. Kiárad ránk a lélek, akkor majd a puszta kerté válik. Nem fura? Kiárad a lélek, és a puszta kerté válik. Mitől válik a puszta kerté? Az öntöző rendszerektől? Azokat lélek nélkül is fel lehet állítani. Nem beszél folyókról, nem beszél napkollektorokról, nem beszél kiolvasztott jéghegyekről, mélyre fúrt kutakról, amelyek bentről hozzák majd föl a mély vizet. Pusztáról beszél és lélekről. A lélek, ami kerté változtatja a pusztát. És akkor majd békés hajlékban lakunk. Az a helyzet, hogy teljesen mindegy, milyen körülmények között él az ember. Akár pusztában is élhet. Ha a lélek kiárad rá, akkor az a puszta, az kerté válhat. Mindig azon görcsölünk, hogy hogyan oldjuk meg feladatainkat, hogyan teremtsünk kertet. Igen, ez kell, hiszen az egészséges gondolkodású ember úgy arra törekszik, hogy jobbá tegye a környezetét. Nem mindegy, milyen áron. Figyeljünk, Indiában a mélyre ásott kutak már kiszáradtak, és a köréjük telepedett mezőgazdasági egységek már nem működnek. Valamikor régen tanultam annak idején a Folyamköz, meg az Eufrátesz, illetve a Nílus környéki öntözéses földgazdálkodás kiszárította a földet, és aztán később már nem volt annyi termés, mint amennyire alapultak azok a nagy társadalmak. Vigyázzunk, hogy milyen áron. Még nem érkezett be a géntechnológia. Még nem. De mi lesz akkor, hogy a génmódosított növényeket termeszthetünk majd? Vigyázzunk, hogy milyen áron lesz jólétünk, mert a boldogságunk, a békénk, a biztonságos lakóhelyünk nem ezen múlik. Törekednünk kell arra, hogy szebbé tegyük a környezetünket. Hogy összeszedjük a szemetet, szelektíven gyűjtsük, amennyire lehet, és amennyire lehet takarékoskodjunk az árammal, a vízzel, és amennyire lehet legyünk tekintettel egymásra, és szőjünk szociális hálót. De nem olyat, amely deformált, hanem olyat, ami tényleg azt jutalmazza, aki szociálisan érzékeny és tenni is tud a közösségéért. Legyen jó az emberi kapcsolatunk, de nem ezen múlik. Sőt, tudjátok testvérek, igazából az emberi kapcsolatok azon múlnak, hogy milyen a lélek közöttünk. Régen azt mondták, hogy a stressz az férfi betegség. Hogy a férfiak lesznek stresszesek. Manapság már nem igaz ez sem. A nők is pont ugyanolyan stresszben élnek, mint a férfiak. Sőt, törekedniük kell arra, hogy jól nézzenek ki, hogy a munkahelyen megfeleljenek, aztán ráadásul otthon is meg kell felelni a régi női elvárásoknak. Sokkal nagyobb nyomás nehezedik sokszor egy-egy nőre, aki gyermeket nevel és közben dolgozik, mint egy férfira. Isten nem akarja, hogy stresszben élj. Isten azt akarja, hogy igazságot és békét teremtsen. Azt akarja, hogy szolgálja a biztonság örökké az életünket. Békés hajlékban lakjon a népe. Tehát gyakorlatilag az életet körülményeit meg szeretné oldani. De ehhez te is kell lesz. Legelőször is kell, hogy kinyisd a szívedet a léleknek. Kell, hogy akkor majd kiáradjon a lélek. Végül kiárad ránk a lélek a magasságból. Az a baj, hogy ez a végül szó, ez engem komolyan elgondolkodtatott. Én bízom abban, hogy mindenkinek az életében megjelenik a Szentlélek. Az a helyzet, hogy néha igaz az a szó, hogy végül. Sajnos néha rám is igaz. Rám is igaz volt. Mert miután mindent megpróbáltam, miután már a saját erőmből nem jutottam tovább, miután kudarcot vallott minden próbálkozásom, minden okosságom, minden kapcsolatom, minden tehetségem tönkrement, végül árad ki a Szentlélek rám. És az a helyzet, hogy ez sokszor így van, ez egy emberi minta. Mikor megyünk, mikor mindent megpróbálunk, mikor mindent elkezdünk, minden lehetséges utat bejárunk, ami a saját gondolataink szerint működik, és aztán zsákutcába érkezünk mindenhol, végül kiárad ránk a lélek. Azt tapasztalom, hogy néha szükségesek ezek az utak. De annyira szeret minket az Isten, hogy bármilyen utakat járunk meg, biztosan tudom, hogy végül kiárad ránk a Szentlélek. Legyen ez minél hamarabb. És spóroljunk meg minél több időt az életünkben azzal, hogy akár most azt mondjuk, hogy bár még lehet, nem jártam meg minden utat, de kinyitom az lelkemet Istennek, hogy a lelke belénk áradjon. És ő majd ad tanácsot, hogy felold a mindennapi feszültségedet, hogy békét találj függetlenül attól, értsd jól, függetlenül attól, hogy milyenek a körülményeid. Először is azt mondja Isten, hogy fordíts több időt. Ha a munkádra úgy gondolod, hogy fél nap kell akkor, vagy 12 óra, akkor legyél 20%-kal több, tedd esetleg két napra, és csináld meg úgy, kevesebb lesz a stressz. Próbáld meg, hogy megengeded magadnak, hogy valamivel több időt foglalkozzál. Ott van például a tudományos munka, sokan azon buknak meg, hogy nem hagynak elég időt rá. Vagy ott van a család. Sokszor arra hagyunk kevesebb időt, mint amennyi kéne ahhoz, hogy teljes családi életet éljünk. Igen, ebben a hibában nagyon sokan beleesünk, ezért szorongunk. Valahol mindig azt érezzük, hogy valamire kevés az idő, kevés időt szántunk rá. Próbálj meg többet rászánni, de rakd helyre, egyensúlyba. Első, második, harmadik és negyedik fontossági sorrend. És akkor meglátod, hogy kevesebb lesz a szorongás, amit érzel az életedben magad körül. Aztán nagyon fontos, hogy megelégedettek legyünk. Megelégedett vagy? Valakivel nemrégiben beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát az rossz, hogyha valaki elégedett azzal, amilyen van. Hát ő nem elégedett. Ő neki még mindig kell valamit, kicsit hozzá kell tenni, szebbé kell tenni a kertet, a lakást, az autót. Van olyan ember, aki erre nem gondol, nem foglalkozik ezzel. Mert elégedett. Én nem ilyen szempontból látom az elégedettséget. Az a tény, testvérek, hogy felmérések szerint azokban a háztartásokban, amelyek gazdagabbak, több jut a mindennapi életre, mint amennyi elég, tehát nagyobbak a bevételek, azokban a háztartásokban nagyobb a stressz. Ez érdekes, nem? Arra gondolnánk, hogy azokban a háztartásokban, ahol kevesebb jut a mindennapi életre, ott több a stressz. De nem így van. Nyugat-Európa és mi is oda tartozunk, higgyük el. Azok a háztartások, amelyek gazdagabbak, stresszesebbek. Érdekesen alakul ez, pedig valahol Jézus mondta, hogy nehezebb a mennyek országába bejutni, akkor, hogyha több mindennel kell foglalkozni. Amikor azt mondja Isten, hogy legyél elégedett, akkor nem azt mondja, hogy ne törődj a világ jobbításával. Ne törődj azzal, hogy szebb legyen a kerted, szebb legyen a lakásod, meg legyen újítva az autód, vagy hogyha régi, akkor lecseréld. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ezek mellett ne ez legyen a legfontosabb. És amit van, azzal elégedett legyél. Ha tudod jobbá tenni, tegyed, de a boldogságod ne ezen múljon. Több a szívroham és több a depresszió azokban a körökben, ahol magasabb az életszínvonal. Ez is statisztika. Le tudjuk vonni belőle a következtetést? Meg tudjuk érteni azokat az örökérvényű, több ezer éves igazságokat, amit a Szentírás mond? Példabeszédek könyve azt mondja azokról, akik törekszenek, kárt okoz saját házának és telhetetlen. Azt jelenti ez, hogy Isten nem akarja, hogy előrébb juss az életedben? Dehogy. Nem azt jelenti, csak azt jelenti, hogy Isten azt szeretné, hogy helyes, fontossági sorrendet állíts föl, és tanuld meg élvezni azt, amit éppen van, miközben a célod felé tartasz. Igen, vannak célok az életünkben, és ezek jók. El is kell tudnunk érni, olyan célokat kell kitűzni. De mit ér az egész, ha a cél felé haladva, miközben éppen el akarod érni a célodat, nem vagy boldog, és nem tudod élvezni azt, amit van? Ha úgy érzed, hogy túl nagy a stressz, nagy rajtad a nyomás, akkor csendesedj el, ez egy nagyon jó alkalom rá, nyisd ki a szívedet Istennek, és kérd. Kérd, hogy felfrissülhess, megújulhass. Kérd, hogy vegye le a terhet a válladról, hogy ne aggódjál. Tudjátok, az aggodalmaskodás, az egy óriási, fölösleges teher. Azt mondja a Szentírás, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hiszen az életeteket én adtam. Ezt mondja az Úr. Én adtam, én tartom meg, én viszem tovább, és hozzám érkezik. Kicsinhitű, miért kételkedsz? Miért aggódsz? Ehelyett az aggódást levetve, törekedj. Ahogy a Timóteushoz írt levélben, Pál elmondja Timóteusnak, hogy mire törekedjen, igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra és szelíd lelkűségre. Ha levetjük az aggódás terhét, sokkal nagyobb energiánk marad ezekre a célokra törekedni. Figyeljünk! Nem azt mondja Pál Timóteusnak, hogy szeretnék egy új hajót, törekedjél arra, hogy a filippi gyülekezetnek legyen egy új hajója, amivel meglátogathatnának engem börtönömben. Ez nem fontos. Törekedj a hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre, igazságra. A hitvallást említi, amit Poncius Pilátus előtt tett Jézus Krisztus. Ismerjük a Pilátus és Jézus közötti beszélgetést? Azt mondja Jézus, hogy ez az igazság. És azt kérdezi Pilátus, igazság? Mi az az igazság? Tudjátok, mi az igazság? Az igazság az, hogy Jézus Krisztus halt meg mindannyiunk bűneiért, hogy az ő áldozata által örök életünk legyen. Ez az igazság. Vannak kisebb, nagyobb gazemberek közöttünk, mindannyian bűnösök vagyunk, de önerünkből egyikünk se, senki nem kerülhet a mennyországba. És a kis bűnökért és a nagy bűnökért egyaránt, Jézus Krisztus a megoldás. Jézus Krisztus a válasz. Ez az igazság. És innentől kezdve eltűnnek a határok közöttünk, közünkből. Nincs különbség. Lehetsz férfi, lehetsz nő, lehetsz idős, lehetsz fiatal, lehetsz jobboldali, lehetsz baloldali. Jézus Krisztus ugyanúgy meghalt, érted? Törekedj ennek az igazságnak a leképezésére, itt az életedben. És hogyha majd odamész, hogy ne maradjon ki, a szavazó fülkébe, és előveszed azt a lapot, és teszel egy keresztet, most mindenki azt várja, hogy azt mondjam meg, hogy melyik párt mellé tegye a keresztet. Nem fogok megmondani. Az a te döntésed. De amikor keresztet teszel, akkor gondolj a keresztre. Eszedbe jut Jézus Krisztus keresztje? Ő a legnagyobb igazság. És hogyha már eszedbe jut, és a lehető legjobb lelkiismeretet szerint leadtad az igenis fontos és meghatározó szavazatodat, mert a jövő azon az egy szavazaton is múlik, akkor jusson eszedbe Jézus, aki mindezt lehetővé tette. Mindenkinek. Annak a pártnak is, akire szavazol. Neked is, hogy szavazhatsz. És élhetsz. És meghalhatsz. És feltámadhatsz. Mert ez a lényeg. Enélkül nincs értelme. Timóteushoz írt levélben azt mondja Pál, hogy a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság a királyok királya és uraknak ura. Megmutatja magát. Ő a király. Ővé a hatalom. Jézus Krisztusé. Minden körülmények között. Ezt ne felejtsük el soha. És ebben van a reménységünk. Ez az a reménység, ami értelmessé teszi a földi céljaidat. Amúgy önmagukban nincs értelmük. Ennek a reménységnek a fényében lehet értelme annak, amit tervezel. 4 évre, 10 évre, 20 évre, 50 évre. Csak ebben. És ha ez eszedbe jut, és ha ennek talán egyetlen egy oka van, hogy eszedbe jut, hogy rajzolsz egy keresztet, és akkor eszedbe juthat a kereszt Jézus Krisztus halála és feltámadására, már megérte szavazni. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük a mai napot. Köszönjük benne jelenlétedet. Bocsásd meg, sokszor elfelejtjük hatalmadat, a te szeretetednek hatalmát, a te békességednek hatalmát, ami megtartja életünket. Kérünk, segíts, tudjunk fölül emelkedni magunkon, tudjuk fölülmúlni magunkat, megbocsátani magunknak, ahogy te megbocsátottál nekünk, tudjunk megbocsátani egymásnak, ahogy tőled tanultuk, és tudjuk tiszta szívvel látni a te jelenlétedet, akaratodat, tudjuk tiszta lélekkel befogadni a te lelkedet. Imádkozom, Uram, az elesettekért, azokért az emberekért, akik szenvednek, akármilyen okból kifolyólag, akik talán perelnek veled életükben. Kérlek, gyógyítsd meg betegeinket. Kérlek, erősítsd meg gyászolóinkat. Gyászfájdalmát lelked jelenlétével, annak fényével csendesítsd és változtasd meg a beléd vetett hit feltámadás reménysége által örök dicsőséggé. Úrunk Istenünk, imádkozunk közösségeinkért, egyházunkért, népünkért, országunkért, különösen ezen a mai napon. Adj bölcsességet minden embernek. Adj lehetőséget a te lelkednek, hogy működjön közöttünk, és minden a te akaratodban megnyugodva történjen. Kérünk jövőnkért egyénileg, családban, itt, ebben a városban, ebben a népben. Tudjuk, hogy te már tudod, a te kezedben van, kérünk békességet és kitartást ahhoz, hogy mi is meg tudjuk cselekedni a mi életünkben azt, ami a mi részünk ebből. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Hálát adok, Uram, hogy meghallgatod imádságainkat. Kérlek, hogy a Te erőddel, lelked erejével imádkozz velünk, amikor a tőled tanult imádság szavaival fordulunk hozzád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amen.